Én azt terveztem, hogy jól felkészülök ebből, és amikor elkezdtem készülni, hát ugye most volt egy pár órával ezelőtt, elkezdtem készülni, akkor rájöttem, hogy ez egy nagyon, nagyon mély, nagyon bőséges téma, ami nagyon, nagyon jó hír. Tehát ahogy elkezdtem készülni, akkor láttam, hogy ez egy nagyon izgalmas téma lesz. És pont ezért szeretném, hogyha inkább egy ilyen kis beszélgetésszerű dolog lenne. Nyilván én is fogok mondani dolgokat, amit idáig, ahova eljutottam idáig, de egy kicsit beszélgessünk erről a témáról, főleg azért, akkor jobban kijön, hogy igazából mi az, amiről szükséges majd, hogy beszéljünk, és azt gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen kötetlenebb lesz a mai nap, és akkor mindenki elmondhatja a véleményét ezzel kapcsolatban, és a következő alkalommal pedig akkor összerakjuk a most elmondottakból, meg én is addig még készülök, akkor úgy összerakunk egy tartalmas dolgot, amit lehet majd a baktáknak, tehát el tudtok mondani a baktáknak, tehát az is volt a kérésem, biztos mindenki megkapta azt az SMS-t, hogy Rajja Prabhu küldte, hogy a tanácsadók tartsák ezt az előadást, mert azért ez egy olyan téma, amihez nem olyan könnyű, tehát nem olyan könnyű erre mit mondani, tehát úgy jó, hogyha mindenki úgy egységesen azt mondja, amit szeretnénk. Én azt gondoltam, hogy ahogy elkezdtem ezt tanulmányozni, hogy ez az a téma, ami a Dharmaszásznak az egyik legfontosabb témája. Úgy érdekes mondjuk ez a kijelentés biztos, de hát mit gondoltok, hogy miért a legfontosabb? Szóval rögtön inkább megkérdezem, mint hogy mondom, hogy miért gondolom ezt, hogy ez a legfontosabb téma. Csak úgy egy pár kérdés, hogy Lopi Csanda Prabhu, te mit gondolsz? Hogy miért fontos? Mondhatja más is, hogyha valaki van valami ötlete, hogy...
Én azt gondolom, hogy azért, mert ez érinti legérzékenyebben a közösséget.
Uh-huh. Azt gondolom, hogy azért már az egy dolog, hogy leírjuk az elveket, meg hogy mi szerint szeretnénk élni, de hogyha nem tartjuk be azokat, akkor mi az ereje a közösségnek, és hogyha meg valaki nem tartja be, akkor még mindig kell egy egységes rendszer, hogy hogyan tudjuk azt jóvá tenni, és akkor ezért fontos.
Uh-huh. Valaki más?
Nincs következmények a cselekedetekhez, akkor tisztának élvez.
Még egyszer nem rövid.
Nincs következmények a cselekedetekhez, akkor tisztának élvez.
Anarchia lesz, igen, hogy nincs következmény, igen, más?
Márás mindig mondja, hogy ugye benne vagyunk egy ország, vagy Magyarország, és akkor az állam nem büntet olyan dolgokat, amit mi megbüntetnénk a mi darmánk szerint, és akkor csak azt tudjuk csinálni, hogy akkor mondjuk, hogy ilyesmit nem lehet börtönbe sütni, mint én. Ha valaki házasságtól is követel, vagy ilyesmi, mert az államilag elfogadott a válás és a másik párválasztása is még elég sok minden, amit számukra tényleg elfogadott.
Uh-huh. Igen, tehát ez, én is ezeket így gondoltam. Szóval itt az van, hogy ugye nagyon fontos, abban már mi kezdünk egyetérteni, hogy hát mi mindenki ugye szóval mindenki megértette azt, hogy ez a Dharmaszásztra nagyon fontos lenne a közösségnek, meg hogy egy nagy ereje van, ez hogyha le van írva, de ugye az, hogyha leírjuk, de nincs betartva, ugye ezt felrakjuk a polcra, és soha nem veszük elő, meg elfelejtjük, hogy mi az, amit leírtunk, akkor nincs semmi értelme. Szóval azért ez a legfontosabb rész, mert ez a rész az, ami kidolgozza azt, hogy lesz ez egy élő dolog, hogy fog ez megvalósulni, az a dolog, hogy lesz az életünknek a része. És ezért szükséges, hogy erre, és én azt gondoltam, hogy ezt nem is lehet, most nyilván az elveit dolgozzuk ki ennek a szankcióknak, meg a jóvátételnek, de ez úgy fog, tehát a jövőben ez úgy tudnánk, amikor részletezzük a Dharma Sastrát, hogy mindegyik fejezetnél, amit dolgozunk ki, fölteszük azt a kérdést, ugye, hogy mik a hibák, amiket el lehet követni azzal a témával kapcsolatban, és akkor mik a jóvátételek. Hát ugye ezerféle apróság lesz, és hiába hozunk törvényeket, hogyha nem hozzuk ki, hogy mik a hibák, amiket el lehet ezzel kapcsolatban követni, meg mi a jóvátétel, akkor nem fogjuk, tehát nem lesz akkor megfelelő. Én úgy kezdtem el ezt a témát nézegetni, hogy gondolkodtam, hogy milyen, csak úgy kapásból összeírtam azokat a szavakat, amik mondjuk ilyen szinonim szavak ezzel kapcsolatban, amit gondoltam, hogy meg kellene nézni ezzel a témával kapcsolatban, ahhoz, hogy a fólióban, ahhoz, hogy egy jó rálátásom legyen, hogy Prabhupád ezt erről mit ír elő a témáról. És akkor néztem ilyen szavakat, hogy fegyelmezés, fegyelem, szigor. Például a szigorra volt 670 találat. Úgyhogy azért nem értem a végére, de van ilyen büntetés, jóvátétel, megbocsájtás, bűnhődés, kegy. Ugye a jóvátételnél ott a kegy, megbocsájtás, őszinteség, szóval ezek mind olyan témák, amik ide kapcsolnak, szidás, akkor a felelősség, a danda, ilyen szavakat néztem, és a másik, ami úgy nagyon lelkesítő volt, hogy elkezdtem egy kicsit olvasgatni a Manu Samhitát ezzel a témával kapcsolatban, és így fel is olvasnék egy pár mondatot, ami úgy szép. Ugye hát először is mielőtt ennek neki kezdünk, akkor ugye a Krishna mondja a Bhagavad Gita-ba, hogy én vagyok a büntetés. Ugye az, ami Krishna, hogy ő a danda, úgy mondja ezt. Mondom itt a Bhagavad Gita? A tizedik fejezet 38-as versét, hogyha megnéznénk. Addig elolvasom a Manu Samhitából. Itt van egy rész, aminek az a címe, hogy a király kötelességei, és azt mondja, hogy a király kedvéért teremtette az Úr, a Brahman, a saját fiát, a büntetést. Ez a 38-as vers. Krishna azt mondja a 38-as versben, hogy Dandó Damayatán Asmi. Azt mondja, hogy a törvénytelenséget elfolytó eszközök közül a büntetés vagyok. Hát ezt mondja Krishna. Ja, és akkor a király kötelességeinél azt mondja, hogy a király kedvéért teremtette az Úr, tehát vagyis az Úr, Brahman, a saját fiát. Tehát az Úrnak a saját fia a büntetés, a danda. Ezt mondja itt. Az Úrnak a saját fia a danda, és az összes lények védelmezőjét. Szóval ezt úgy írja. Szóval, hogy a büntetés az összes lények védelmezőjét. Szóval ez nagyon szép rész. És az őrzőjét, az összes lények védelmezőjét, őrzőjét, aki a törvényben és a királyságban nyilatkozik meg. Tehát a törvényben és a királyságban. Szóval ugye most nincsenek ilyen ksatriák, akik itt mennek a karddal, és akkor mindenkit megbüntetnek, viszont egyetlen egy eszközünk van, hogy van a törvény, ugye, ami képviseli a királyt. Éppen ezért a király igazságosan büntesse meg azokat, akik igazságtalanul cselekszenek. Mert hát tulajdonképpen a büntetés a király. Ez az uralkodó, és ez a kezes arra nézve, hogy a négy életfokozat az ásrama közül mindegyik engedelmeskedjék a törvénynek. A büntetés kormányozza az egész emberiséget, a büntetés kormányozza az egész emberiséget, az védelmezi meg őt, az örködik felette, tehát a büntetés örködik felette, az védelmezi meg őt. Érdekes, hogy egy másik nézőpontból, ugye? Az örködik felette, amikor alszik, a büntetésről mondják a bölcsek, hogy az maga a törvény. Helyesen alkalmazva boldoggá teszi a büntetés az egész emberiséget, de a helytelen büntetés elpusztít mindent. Ha a király nem büntetné szüntelenül azokat, akik rászolgálnak, akkor akárcsak a nyárson a halat, úgy sütnék meg az erősebbek a gyengéket. A varjú megenné az áldozati kalácsot, a kutya megnyalná az áldozati húst, senki sem tarthatná meg a tulajdonát, a hitványabbak elfoglalnák a jobbak helyét. Tehát a hitványabbak elfoglalnák a jobbak helyét. Az egész világot a büntetés tartja féken, mert bizony nehezen lehet teljesen tiszta, ártatlan embert találni. Sőt, még az Istenek, ez a manuszomítából, hogy nehezen lehet ártatlan embert találni, sőt, még az Istenek és a szellemek is bűnhődéstől való félelmükben adják meg azokat a javokat, amelyeket élvezünk. Minden korlát megszűnnék a kasztok közötti büntetés nélkül, és csak hamar összekeverednének. Azt mondja, amerre a fekete bőrű és a veres szemű büntetés jár, és elpusztítja a gonoszokat, ott az emberek békében élnek. De csak akkor, ha igazságos a büntetés. A király tehát fontolja meg jól a dolgot, mielőtt büntet, és legyen igazságos és bölcs, ismervén a vallás, a dharma, az érzéki káma és az anyagi arta dolgok körébe tartozó tanokat. Az a király, aki ezen hármas csoportot trivarga alapján büntet, gyarapodni fog, de ha érzéki igazságtalan és állnak a király, akkor éppen a büntetés fogja őt elpusztítani rokonaival együtt, sőt elpusztítja a várait, országait és az egész világot. Ezért hát csak olyan király büntethet igazságosan, aki tiszta lelkű, ígéretét megtartja, a szent törvény szerint cselekszik, akinek jó tanácsadói vannak, és aki maga is bölcs. Ja, szóval ez csak azt akartam egy kicsit így, itt szépen leírja a Manuszamhitában, hogy a büntetés az megvéd minket. Igazából, szóval a büntetés örködik fölöttünk, és nagyon szép szavakat használ, amit majd ki tudunk emelni, és idézni a Manuszamhitából, és akkor most ugye az elveit fogjuk leírni, hogy mit is jelent gyakorlatilag büntetés. És ahol tanulmányoztam, itt, vagy nézegettem más részeken ezt a témát, akkor az volt, még olvasok egy pár dolgot, mert az valószínű, hogy itt van leírva, de az volt, hogy felszabadul az ember, hogyha valaki elköve, valaki bűnbánatot. Az egyik fejezet, a Manuszamhitában az az, hogy a bűnbánat és az engesztelés. Ez a 11. fejezet. Bűnbánat és engesztelés. És a 7. törvénye, a 7. fejezet az a büntető törvények. Akkor van egy ilyen rész. Aki vétkezett, köteles bűnbánatot tartani és vezekelni. Az akaratlanul elkövetett bűnért az engesztelés, a védák felmondása, a szánt szándékkal elkövetett bűnért pedig mindenféle különleges vezeklés. A vezeklés alatt nem szabad erényes emberekkel érintkezni. És azt mondja, hogy a vezeklés alatt nem szabad erényes emberekkel érintkezni. Akkor ugye az ember beszennyeződött, és akkor ő maga úgy nem. Az ezen életben, vagy az előző létekben elkövetett bűnök különféle testi fogyatkozásokat okoznak. Tehát, szóval aki ilyen testi fogyatkozásokkal születik, hogyha előző életében bűnöket követett el. Minden bűn a következő létben valami bajt, betegséget vagy testi fogyatkozást okoz. Ezért tehát minden bűnét lelkiismeretes engesztelést kell végezni, hogy a rossz következmények elháríthatók legyenek. Tehát az a lényeg, hogy itt azt is magyarázza, hogy Prabhupád több helyen, hogy ugye az anyagi energia, a szigorú szót kezdtem el így nézegetni a fólióba, hogy mit mond Prabhupád. Mondja, hogy anyagi energia nagyon szigorú. Ezt mondja. Szóval az anyagi energia ugye az egész az újon felépítve, hogy hát ugye láthatjuk, hogy szemet szemért, fogad fogért. Tehát ez a törvény, ugye. És szóval így van, az egész anyagi energia így van felépítve, és mindenki, senki nem tud elmenekülni a bűnei elől. De hogyha valaki meg van büntetve, akkor igazából az számára egy hihetetlen nagy kegy. Ugye? Mert hogyha valaki nincs meg büntetve, tehát mondjuk valaki elkövet egy hihetetlen nagy bűnt, akkor hogyha megnézzük, hogy mennyit kell neki bűnhődni a pokolbolygókon azért a bűnért, amikor a király, tehát amikor a király mondjuk megöli őt azért, mert elkövette azt a bűnt, akkor az a személy az nagyon hálás kell legyen, mert igazából megszabadul a pokol bolygókon való szenvedéstől, és akár azt mondják, hogy akár meg tudja megbánja, meg ez, meg az, még a mennyekbe is emelkedhet. Tehát szóval szóval fontosak, hogy az ember megváltva van ezáltal, hogyha igazából meg van büntetve, akkor főleg, hogyha egy megfelelő mentalitásra, tehát meg tudja bánni ezt a dolgot, stb., akkor az jó neki. Aztán itt nagyon sok érdekes dolgot ír, ezt nagyon meg kell szűrni, mert van itt minden, de csak azért, egy pár ilyen érdekes dolgot felolvasok, azt mondja, hogy van egy pár bűn, ami halálbüntetést igénye, vagy hogy érdemel. És a következők ezek, a brámana megölése, a szurra nevű szeszesítel, vagy a pálinka ivása.
Tehát ez... Magyar mélyesség háromnegyedik kirtanánk.
Nem lennék
soha. Pálinka ivása. Ezért egy kategóriába rakja a brámana megölése, a pálinka ivása. A arany lopása a brámanától, a guru feleségével elkövetett házasságtörés, az ilyen bűnök elkövetőjével való érintkezés. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha valaki elkövet egy bűnt, akkor szóval nagyon komolyan veszi azt, hogy ha érintkezel azzal a személlyel, akkor te milyen büntetést kapsz.
Nem vagyunk szabadok.
Szóval ez egy ilyen, ezért, hogy nem pont ugyanazt a büntetést adja, de majdnem. Tehát ad arra is egy büntetést, és akkor vannak itt is. Szóval érdemes majd egy kicsit, hogy tanulmányozom, még lesz idő, akkor nézni a fokozatokat, különböző fokozatokat, így ahogy magyaráz. Ja. Akkor nem lehet szó szerint kivenni persze úgy sok mindent, de legalább az elvét, az elverendszerét azt lehet látni. És különféle más bűnök egyenlőek ezekkel a bűnösség fokozata és a következmények súlyossága tekintetében. Más bűnök kisebbek és nem vonnak maguk után olyan súlyos büntetést. Azt mondja, a brahman ölést, ha akaratlanul történt, úgy engeszteli ki a vétkes, hogy kivonul az erdőbe, 12 évig kunyhóban lakik és alamizsnából él. Azt mondja, vagy pedig a csatában szánszándékkal arra törekszik, hogy az ellenség nyílai, íjászai nyílakkal eltalálják őt. Vagy ha háromszor beleveti magát a dobogó tűzbe. Vagy beleveti magát a dobogó tűzbe, vagy elvégezi a legnagyobb és a legnehezebb áldozatot, vagy az egész vagyonát odaadja egy tekintélyes és tanult brámanának, vagy sanyargatja magát és jót tesz a telnekkel és a brámanákkal. Százezer ilyen dolog van, és...
Azért, amikor véletlenül megrejtve
van. De az a jó benne, hogy egy csomó alternatívát fölkínálni, ha az egyiket is meg tudnám csinálni,
de már arról van teheneknek.
Szó. De hogy...
Azt mondja, ez egy nagyon érdekes dolog volt, ez megdöbben. Ha egy brámana a más brámanától aranyat lopott, jelentkezzen a királynál, és a király üsse őt agyon, a brámana saját botjával. Ilyen formán megtisztul. Tehát azt mondja, a brámana ilyen formán megtisztul. Azt mondja, vagy pedig, és akkor van egy ilyen érdekes dolog, azt mondja, hogy hát vagy jelentkezzen a királynál, hogy a király üsse agyon a botjával, vagy pedig, azt mondja, vezekelhet a bűnért, mégpedig szintén 12 évig, épp úgy, mint a brámana gyilkos. Tehát olyan egy ilyen alternatívát, hogyha most pont nem akarja agyon ütetni magát, hanem akkor 12 évig inkább vezekel az erdőbe, akkor az is lehet, tehát választhat. Tehát van egy ilyen választási lehet, ez is érdekes, hogy két súlyos dolog, De akkor választhat a kettő közül, nem azt mondják, hogy akkor te ez van, de ami neki jobban bejön, mint egy ilyen vezeklés, akkor az választja. Azt mondja, itt a kiközösítésről ír valamit. De igen, valaki, hogyha ilyen nemi tisztátlanságba kerül, akkor azt mondja, hogy ez ilyen bűnös, elveszti a kasztját, és ki kell közösíteni. A rokonok tartoznak elvégezni érte a halotti szertartást, mintha meghalt volna. Tehát valaki házasságtörést követel, kiközösítik, és elvégzik a halotti szertartását. Nagyon komoly. Azt mondja, hogy
van egy üzenete.
Az illető elveszti minden jogát az örökségéhez, és többé nem szabad érintkezni vele. Azt mondja, ha azonban elvégzi az előírt vezeklést, és ismét visszanyerheti a kasztját. Tehát van egy fajta valami vezeklés, nem tudom mi, akkor elnyeri, visszanyerheti a kasztját. Na, hát most ugye ennyi, egyelőre így, ezeket így találtam. És akkor aztán itt a szigorúság, persze, hogy ugye Prabhupád is mondja, hogy ha szigorúak vagyunk, akkor a szigorúság az eredményezi azt, hogy jó tulajdonságok. Szóval a szigorúság jó tulajdonságokat eredményez. És akkor Prabhupád hozza példát, felhozza azt példának, hogy a gyerekeket is már küldjük, fiatalon, ugye 5 éves korban, védikusan küldik a gurukulába, és ott mondja, így írja, hogy a lelki tanítómester szigorú elvekkel neveli. És akkor az a brahmacsárja élet, ez is egy ilyen szigorú lemondásokkal teli élet, akkor ugye most mondta a Rádakon Matagyi, hogy Alambika Matagyi fölvette a fehéret, a vánaprasztha élet, akkor itt írja, hogy a brahmacsári élet, a vánaprasztha élet, és a szanyász az ilyen szigorú lemondásokkal azt jelenti ez az asram. És akkor itt volt egy másik idézet, vagy másik rész, amit mondja, hogy Daksa a szigorú büntetés hatására magához tért. Ez is egy ilyen, hogy észhez téríti az embert, ugye, mert tanulni háromféleképpen lehet hallás útján, vagy lehet látni, hogy valakit már esetleg szenved, elkövet valami bűnöket, akkor szenved, vagy valaki megbüntetnek, akkor lehet látni, hogy hú, hát nem lenne jó ezt tapasztalni, akkor nem kell elkövetni ezt a bűnt. Vagy hogyha valaki még ennek hatására se tud tanulni, akkor ő neki kell a testi fenyítés, akkor kell neki tapasztalat. Szóval így. Akkor azt egy pár ilyen kérdésem volt még, hogy mondjuk ilyen a szentírásokból, hogyha így gondolkodnánk arról, hogy milyen szankciók, most így nevezem, hogy szankciók, de milyen büntetések jutnak eszetekbe, amikor így mondjuk itt volt egy, hogy Daksát észhez térített a büntetés, hogy milyen büntetések jutnak eszetekbe.
Hát szerintem mindenkinek legelőször eszébe jut, hogy Csataharidász, amikor az Úr Csaitanya elutasította.
Igen, szóval ezeket is lehet így nézni, hogy akkor ki milyen helyzetben van, akkor védikus kultúrában másképp büntetik. Ugye itt van egy másik, amit figyelembe kell venni, hogy mik az enyhítő körülmények, az is egy téma ezzel kapcsolatban, mik az enyhítő körülmények, és akkor ugye vannak itt a brámanák, a gyerekek, az idősek, tehát ezek mind ilyen enyhítő körülmények. Ugyanakkor viszont, hogyha egy brámana, tehát egy brámana elkövet egy kisebb dolgot, akkor az már lehet, hogy egy sudrának nem bűn, de neki egy bűn. Viszont nem a brámanánál nincs egy olyan súlyos, mert a súdra ugye nem értem finom büntetésből, mert nincs annyi intelligencia, és akkor őknek vannak a testi fenyítések, de egy brámanának akkor finomabbak ezek a visszahatások, mert úgy gondolják, hogy úgy illene, hogy egy brámana azt is megértse. ugye? De ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy fokozat. Hát amit itt, hogyha olvasjuk a Manuszamhitát, akkor az is ki van emelve, hogy van egy fokozatosság a büntetésben. Tehát először azt mondja, hogy van csak szóban, meg kell jegyezni, hogyha valaki elkövet valami hibát. Nyilván a hiba nagyságától függ, mert hogyha valaki megöl egy brámanát, akkor nem mondják neki, hogy hát azért ezt nem kell megcsinálni. De hogyha valaki elkövet valami kis hibát, hogyha elkövet, akkor szóban, és ez is egy érdekes dolog, hogy kötelessége. Tehát ugye azok, akik a törvény, akik képviselik a törvényt, ugye, a vezetőknek, azoknak a kötelességük szólni, másképp, hogyha elmulasztják a kötelességüket, akit olvasjuk, hogy a király, ő igazából elveszik mindene, azt mondja. Szóval ez egy nagyon komoly dolog, hogyha valakinek van egy ilyen felelősség a vállán, hogy ő a törvény, ugye? Szóval, hogy ha a vezetőknek, ugye, vagy idősebb baktáknak, ugye nekik képviselni kell azt, hogy akkor nem lehet egy gondolat, hogy hát most akkor én nem szólok. Én látom, de én nem szólok. Szóval a Krisna látja, és hogyha mi vagyunk ott, ugye, és úgy rendezi, hogy nekünk, mi látjuk azt a dolgot, akkor nekünk kell szólni, aztán hogy kell szólni, és mikor, és kinek, tehát a helyi idő körülmény szerint, azokat is így majd bele kell foglalni. De akkor nézzünk más példákat.
Nekem Ékkal jutott eszembe, hogy amikor Dróna nem vállalta be, hogy tanítsa, és akkor ugye csinált egy Dróna gurut, és akkor megtanult nyilazni, és mindkét Guru Dakshinnak a hüvelykujját, ez volt a büntetés, mert nem úgy csinált, ahogy mondták neki. A másik meg Arjuna volt, akit el kellett, hát száműzette magát igazából, amikor bement a Yudhishthir Maharaj, az amikor együtt volt Draupadival, és akkor őnek is az volt a büntetés, mert megígyeztek a testvérek egymás között, hogy száműzetésbe megy valaki, aki ilyet csinál.
Nekem is van egy, ami hát nem pont így, hogy büntetés, de hogy érdekes, hogy amikor Szuta Goszváminak a apukája Rónahalsa, akkor tartott ugye a bölcseknek eladást, valamit, és akkor Úrnyitjananda ment.
Balarán.
Tessék?
Balarán.
Úr Balarán, bocsánat, ment, és akkor nem állt fel. Uh-huh. És akkor Balarán egy fűszállal megjelentett, és megölte, és akkor teljesen kibuktak a brahmanák, hogy hát ez így nem lehet azért mégiscsak reagálni, és akkor mondták, hogy úgy tud ez alól fel mentést nyerni, hogyha a szent helyeket végig látogatja. És akkor ment Vrindávanban, és minden szent helyet végigátogatott.
Sokszor írják a böjtölést például, ajánlják a böjtölést, mint egy vezetés. Más példa?
Nekem Dasarath király jutott eszembe, amikor még nagyon fiatal volt, és akkor így nagyon jó ijász volt, és akkor véletlenül lelőtte azt a fiatal fiút, aki annak a vak asszonyok, meg férfinek, Brahmanának volt a fia, és akkor hát ő gondoskodott róluk, és akkor a király elment hozzájuk, hogy bevallja, hogy ő ezt a bűnt elkövette, mert a véletlenül is, és akkor ugye Brahmana mondta, hogy most itt habobát tudná égetni, de mivel elgett és megmondta, hogy ő elkövette ezt a bűnt, azért úgymond egy kisebb átkot kapott, hogy ő is így hagyja el a világot, hogy a fia bánatától.
És ott, amikor megöli Draupadinak a fiait, és akkor levegek a helyet, meg az égszereit. Nem is látszik úgy, hogy Draupad, amikor nem engedelmeskedett és szanyázi tanítványunkat, valamint akkor nem tudja, akkor csak úgy emelje kurva egy Draupadát.
Igen, egy ilyen érdekes dolog volt, itt az előbb olvastam, hogy a legjobb, ez brahmanáknak van, hogy a legjobb, szóval a legjobb büntetés az az, hogyha valakinek az, hogy tanulja meg a védákat. Aztán pont mindennyit, tehát hogy mondjuk valaki elkövet valami bűnt, akkor azt mondják neki, hogy akkor ennyi idő alatt tanulja meg a Bhagavad Gita-t. És az azért, ezek a büntetések olyanok, hogy föl is emelik az illetőnek a tudatát. ugye, hogy akkor le kell üljön és tanulja a Bhagavad Gita-t innen. És ez is egy nagyon érdekes dolog, ami külön egy ilyen része lesz ennek az egész fejezetnek, és majd megnézzük, hogy hogy rakjuk sorba ezt a dolgot, de hogy mi kell legyen a hangulata valakinek, aki elfogadja. Mert beszéltünk arról, hogy a büntetés az igazából felszabadít minket. Tehát elkövetünk egy bűnt, ami elvileg annak a személynek a szívét, a lelki ismeretét nyomja, ugye jó esetben, hogy a lelki ismeretét nyomja, hogy elkövette azt a bűnt, az hogy lehet jóvá tenni, ugye? Ahogy itt mondja, hogy ugye, bűnbánat. Bűnbánat, vagy igen, kiengesztelni. Tehát, hogy valakit kiengesztelni, elkövetünk valami hibát, hogy tudjuk azt jóvá tenni, valakit kiengesztelni. És akkor... Majd eszembe jut. Jó. Folytassuk, igen.
Ezzel kapcsolatban van egy olyan személyesen, amivel nem büntetés feltétlenül, de nem ment nagyon a szankirtan 95-ben, nem tudom mikor volt már, és Guru Maharaj nekem azt mondta, hogy jó, akkor nem menj ki, de egy vasárnap maradj benn, Japász 64 köt és 4 órát olvas. Mindennel fölért, másnap mentem szankirtanozni. Ekkora, annyira nehéz volt, hogy én megpusztultam ma estére. Uh-huh. Minden 16 kör után egy óra olvasás. Talán kétszer ehettem, és ennyi. Szóval nagyon kemény, 64 kör csapázni, ez tényleg. Uh-huh. Azt csinálja, ki tudja, szóval ez nem volt egy kellemes. Úgy jó, hogy volt, mert felemelt az én tudatomat is, de elég volt
belőle. Utána.
És a mai napig emlékszem, hát nagyon régen volt, és annyira megmaradt bennem, ott ültem benne a nyíregyházi albérletben, és a többiek kimentek szankítani, de meg egész vasárnap, hogy nyomtam.
Akik kimentek, gondolták, milyen jó rossz.
Utána mentem osztani, mondta, hogy jó, akkor inkább mondják azt, hogy nem adok, de nagyon nehéz volt.
Más példák?
Hát a 9. énekben elég sok példa van egy büntetésre, majdnem az egész arról szól. És vannak, amikor tévedtek, tehát például Dhruván Szamuni meg akarta büntetni Ambarish Maharajot, és hát tévedett, szóval kirótt egy büntetést rá, mert mondta, hogy most megbüntetlek, és akkor talán az volt a büntetés, hogy pusztuljon el Ambarish Maharaj, tehát volt egy ilyen dolog. Akkor volt, az is a 9. énekben a Vasisamuni Nimi Maharaj példája, hogy Nimi Maharaj várt, hogy jön, mert ő volt a családi papja Vasisamuni, hogy végezze az áldozatot, de nem jött, és akkor végül valaki mással megcsináltatta, és akkor Vasisamuni annyira dühös lett, hogy akkor megátkozta. Az általában az átok, ez egy gyakori büntetés volt, és akkor mondta, hogy akkor veszítsd el a testedet. És akkor volt egy érdekes pont, hogy Nimi Maharaj viszont ezt igazságtalannak tartotta, és akkor ő meg megátkozta a lelkét, amit a mesterét, hogy akkor ő is veszítse el a testét, és akkor mind a ketten elveszítették a testét. És ott mondta magyarázási lapropát, hogy igaza volt Nimi Maharajnak, mert hogy jogtalan lett dühös Vasista Muni. Aztán ott ott Parasudra története, aki szintén érdekes helyzet, mert ő meg egy tehén ről volt szó, hogy éjszaka kellett vigyázni a tenyérre, és nem látott, sötét volt, és amikor jött a tigris, akkor nem a tigris vágta, hanem a tehenet. És akkor emiatt kapott egy büntetést, hogy akkor az a büntetés, hogy legyen sudra következő életében. És akkor ettől végül úgy menekült meg, hogy bakta lett, és akkor nem teljesült be az átok. Aztán Jajati Maharaj, ott is volt egy kis jövő, hogy Sukrácsárja, ő úgy büntette meg azért már mohó volt, ott egy jogos büntetés volt, hogy elveszítette a fiatalságát. Tehát, tehát ez is egy érdekes büntetés, hogy öregnek kellett lennie azért, mert kies volt. Tehát mindegy egy ilyen érdekes aspektus, hogy szóval hogy a büntetés az lehet úgy is, hogy valaki nem megfelelően alkalmazza, de akkor általában ugye azonnal jött a visszahatás, legalább ugye Bhagavatamba. Illetve ezek az átkok elég jól működtek, tehát hogy ezek igazából áldások is, mert hogy ahogy láttuk, ugye, amikor Narada Muni is elátkozott, szóval akkor abból általában egy ilyen, mindig egy jó dolog sült ki az illető részek. Tehát én nem sietek már lejjebb, magasabb szintre kerültek. Aztán amikor meg csak így röpködnek az átkók, mint például a Shiva Yagyával, tehát a Daksan Lemán, az úgy nem dicsérték, úgy a szentek. Tehát, hogy ez is úgy meg van említve, hogy ott már mindkét fél úgy elvesztett a józan eszét, tehát hogy úgy röpködtek az átkók, hogy... Tehát olyan átkó, az egy nagyon érdekes pont, bocsánat, csak meg az, hogy olyan átkok röpködtek, mert általában az átok az, hogy akkor van egy jó végkifejlete. Tehát, hogy valami pozitív van, hogy akkor végén van egy baktanánc, hogy megtanálja az Istenség legfelsőbb személyiségét, vagy valami ilyesmi. Tehát, ami például már Narada Muniát. De ott a Daksa-yógánál olyan átkok röpködtek, hogy veszítsd el az intelligenciádat, meg hogy... a brahminikus jó tulajdonságát veszítsd el. Szóval általában olyan állapok röpködtek, amik nem fölfelé viszik az embert, hanem még lejjebb, érdekes módon. Szóval, hogy...
Hát akkor főzik, ki mondja az átkot. Igen. Amikor Narada Muni mondja, emlékezünk Nalakuvére Muni Grívának a történetére, az is egy jó példa büntetésre, hogy szóval ők is hogy nem megfelelően viselkedtek, nem adták meg tiszteletet Narada Muninak, és ugye Narada Muninak nem sérült ettől az önbecsülése, szóval nem voltak ilyen gyerekkori problémái, hogy akkor most ő kibukott ettől, és akkor nem bírta elviselni ezt a dolgot, de mégis meg átkozta. Most a kérdés, hogy Narada Muni, ugye, aki a legkegyesebb, és ugye, hát ugye elég szelíd személynek ismerjük, tehát nem pont az, hogy röpködnek az átkok, ahova megy, tehát ugye nem pont az van, mindenki bakta lesz, ahova megy. Szóval miért nem akkor oda ment és prédikált nekik, ugye? De hát ugye leírták magukat, meg nem megfelelően viselkedtek, meg minden, és akkor megátkozta őket. De egy ilyen személy, hogyha megbüntet valakit, akkor úgy bünteti meg, ugye, hogy annak a személynek is valahogy a hasznára tud válni a jövőben. Ugye? Szóval itt az egésznek az a lényege, hogy valahogy a hasznára tudjon. Tehát mindig, amikor bakták büntetnek valakit meg, akkor mindig a személynek az érdekét nézik. És attól függően szól, hogyha a személynek, meg a közösségnek, tehát hogyha itt mondjuk mi esetünkben a közösségnek is kell nézni az érdekét, ugye mi sokszor használtuk ezt, hogy mikor van egy ilyen, egy gyümölcs elkezd megromlik, akkor meg az összes többi elkezd megromlani, tehát egy hatással van rá, szóval ezért akkor a vaisnavák mindig úgy nézik, hogy a közösségnek mi a jó, és akkor így, hát nekünk sok mindent így figyelembe kell venni, de mondjuk beszéltünk most a Chaitanya Lilláról, ott beszéltünk ilyen kegyekről is, most beszéltünk az átfokról, meg büntetésről, szóval beszéltünk arról, hogy Chaitanya Mahaprabhu, például nézzük előbb azt, hogy Chaitanya Mahaprabhu, hogy büntet meg, kiket büntetett meg. Igen?
Amikor volt az Aranyasasti Fesztivál, amikor új hűha ajánlja, vagy valami takaró ajánlja, Ujjagratnak, szerintem nem vagyok biztos benne, de Purushottama Charya szerintem volt, aki kritizálta, hogy ez keményítő nem kimosta a ruhától. És ilyenkor így úgy néz ki, hogy kritizálta a pandákat, a brahmák, és ilyenkor Chaitanya Mahaprabhu mondta, hogy akkor inkább menjen Navadvipra szolgálni az anyukám, mint itt maradni. Hogy ez volt a közösségnek az érdeklődésben, hogy ilyenkor ne legyen kritizálás az ő bátáktól. Ugyanaz az időben a személy ilyenkor vigyázta, hogy ilyenkor állta neki egy másik egy szolgálat, kegyet. Más helyen.
És adott neki egy kegyet ugyanakkor.
Az a szolgálja, nem tudom a nevét, aki elment abban a most titulálta, Gopal. Govinda Dász. És akkor ez érdekes, hogy Csata Haridászt már megbüntette, de ugyanakkor ő neki meg elment és visszahozta. Vagy visszahozott, nem tudom, pont bocsánat.
Kárja Krishna Dász.
Krishna Dász. És akkor így nem engedte, hogy lehessen. vagy Jadáimadájnál milyen
kegyes. Igen, az érdekes volt valami, ez a történet, ez hogy pontosan, hogy vissza elhozta, de utána, amikor, utána nem akart vele társadalni. Igen. Tehát ő csak kimentette onnan, hogy ne essen le, de igen, utána elutasította. Tehát azt mondta, nem volt hajlandó vele társulni, és akkor a bakták valami... Csak az egy érdekes dolog volt, ezt meg lehet nézni, a bakták valami elrendezéseket próbáltak tenni, hogy kapjon azért valami kegyet, hogy ne veszítse el Chaitanya Mahaprabhu társaságát, és akkor pont, hogy mik voltak, azt mondja, hogy kell nézni, hogy egyszer pontos. Te emlékszel?
Hát igazából akkor merült fel ez a kérdés, ahogy direktben nem utasította el, hanem inkább amikor újra ment volna a zarándok útra, akkor szólt, hogy akkor most már egy olyan szolgát szeretne, aki biztos. Uh-huh. És akkor... tehát, hogy akkor már nem akarta Krishna Dász, akkor egyértelmű volt, de... hanem egy olyan szolgát szeretett volna magával, aki vele tud menni. Amikor ment Jharkhandra elejébe, hát Vrindávonban.
Ja, ma meg kell nézni pontosan. Igen? Más Chaitanya Mahaprabhuval?
Hát csak elmagány, nálam itt is. Uh-huh. Valahogy felszabadította őket, volt. Úr Nityananda meg akarta. Illetve Chaitanya akkor meg akarta ölni, csak Úr Nityananda megkérte, hogy ne. És akkor így Úr Nityanandának a kérdésére végül is felszabadította őket.
Nityananda Prabhu, akkor Sivananda szint meg rúgta, tehát ez is
egy... Igen, ez nekem is is tudom. És az egy nagyon jó példa, amikor láthatjuk, ez csak azért, hogy milyen jó példa, hogy hogy kell fogadni azt, mikor valaki meg van büntetve.
Igen.
Ugye? Szóval ez egy kifejezetten jó példa.
Igen.
Mondjad.
Én csak ez még, bocsánat, ide kapcsolódott, hogy abban az esetben, amikor megrúgtánk az Úr Nityanandát, akkor ugye ott volt az Úr Nityanandának az egyik, több fia is ott volt, és akkor az egyik fia ott volt, és az is egy érdekes, hogy akkor elment panaszkodni az Úr Chaitanyához, hogy szerint ez jogtalan volt, meg minden, ez a büntetés, de hogy ő is úgy viselkedett, hogy szóval, hogy nem politizált, tehát hogy nem mondott senkinek ott semmit, hanem csak fogta magát ott a társaságban, nem kritizált az Úr Nityanandát, hanem elment az Úr Chaitanyához, és akkor egyás ment az Úr Chaitanyához mondani, hogy nem ért ezzel egyet. De számomra nem jutott el odáig a dolog, mert ki lehetja vitva már, de ez csak én
igen, ez is
én sem tudok neveket, csak amikor volt az a történet, hogy meditált valaki az Úr kettelésein, és akkor nevetett. És ugye arra ment az a pupos, meg nem tudom, Sánta, valami szent.
Rukabosztan még volt.
Igen? És akkor egyből eltűnt a lila, mert hogy ez a sérült, az a személy, aki hát nem ő rajta nevetett, de még mindig ott
hallottam. Igen, ez is egy nagyon jó elv, egy nagyon jó pont, hogyha valaki megsértődik, tehát úgy viselkedünk, hogy valaki a sértésnek veszi. Ugye? Az is egy hatással van ránk, tehát még hogyha nem is akarunk valakit megsérteni, akkor az is... És akkor itt mondta Sanatan Goswami, mondta, hogy elment a lelki tanító mesteréhez, mert érezte, hogy elment az extázisa, és akkor értette, hogy valami baj van, biztos megsértett valakit, mert akkor történik egy ilyen dolog, hogy az embernek a lelki élete az így leesik. És akkor mondta Sanatan Goswami, hogy akkor főzzen egy fésztet, és aki nem jön el, akkor ő az, akit megsértett.
Mm-hmm.
És akkor így derült ki.
Mm-hmm. Pani Hatrikesztő, ez is így kezdődik meg, hogy akkor hogy az Úr Nityananda mondja Raghunath Dásznak, hogy egy tolvaj vagy, és akkor hogy úgy lehet megszabadulni ettől a tolvajságnak a rossz hatásától, hogy akkor csinál egy fésztet a baktáknak.
Mm-hmm.
Igen, hát, hogy megbünteti ezt.
Hogy ez a
büntetés. Ez a büntetinek, hogy mi csinálja egy fésztet.
Mert kikerült előtt, igen.
Uh-huh. Igen, szóval láthatjuk, hogy sok történet van, hogy ez lehet, igen.
Csotahágás.
Az volt az első.
Igen,
az volt az első. Szóval nagyon sok, biztos, ha folytatnánk, akkor még lenne rengeteg történet.
Hogy? Főleg halálos kimászolók.
Szóval sok-sok történet van erről, és éppen ezért nagyon sok következtetést lehet ebből levonni. Tehát ez nem lesz egy könnyű, nem lesz egy könnyű dolog ezt úgy nagyon tartalmasan összerakni, hogy minden benne legyen. Azt szeretném kérni tőletek, hogy ezeket a történeteket egy kicsit olvassátok át ti is, és most csak így fölelevenítettük, így akartam egy kis kis ráhangolódást a mai nap, hogy egy kicsit tanulmányozunk most a következő héten ezeket a történeteket. Összeírtuk, ugye, hogy mik voltak, ezeket lehet, hogy meg is küldhetjük így, hogy mik voltak ezek a történetek. Ha mindenki, hogyha egy kicsit tanulmányozná, akkor főleg úgy, hogy mik a tanulságok ezekből. És most akkor következő alkalommal pedig kicsit rendszerezzük ezt a témát, hogy akkor hogy lehetne. Itt még összeírtam egy ilyen, most nem fogunk ezen végigmenni, de mert van más témánk is, de például egy ilyen beszélgetés is lehetett volna, hogy lehet helyesen alkalmazni a büntetéseket, mi az általános jellemzője annak, amikor helyesen van alkalmazva. És akkor itt lehet mondani olyan dolgokat, hogy valaki nem érzelmi alapon javít ki másokat, akkor fokozatos súlyossága van annak, hogy először szóban, azt mondja Manuszamita, hogy először szóban, utána szigorúbban kell valakit megfenyíteni, aztán Manuszamita használja azt, hogy pénzbeli büntetés, utána pedig a testi büntetés. Aztán van a jóvátétel, ott pedig ott is, hogy mi a célja a jóvátételnek, és mi az a hangulat, ahogy nekünk el kell fogadni, hogyha ki vagyunk javítva. Szóval én ezeket a dolgokat írtam ideig össze, úgyhogy a következő alkalommal folytatjuk. Nem tudom, hogy ez biztos, hogy legalább ráhangolódásnak jó volt. Szerintem lehet, hogy erre kellene legalább két alkalmat minimum számolni a csoportokkal is. Kapták, mint gondoltok.
Kettő volt.
Eleve kettő volt, jó, akkor
nézzük.
Akkor megnézzük, hogy tudjuk, de hogy legalább ennek az elvei legyenek jól leírva. Azért fontos, hogy ennek a témának az elvei nagyon jól legyenek kidolgozva, mert utána, amikor elkezdjük részletezni a dharmaszásztrát, akkor ezeket az elveket fogjuk használni már arra, hogy milyen szankciók van, mindegyik
alkalmazni,
meg hát úgy használni, hogy kijöjjenek a dolgok. Jó, akkor köszönöm szépen, akkor ennyi volt mára.
Nekem még egy dolog eszembe jutott azokról, amit itt mondtál pár ilyen példát, hogy nem emlékszem sajnos, hogy honnan jön az információ, de hogy a különböző varnákat hogyan büntetik, és akkor vagy Prabhupád írja, vagy valami leckén hallottam, most nem ugrik be, hogy a brámanáknak ez a szóbeli fedés. Tehát, hogy brámanák olyan emelkedettek, hogy általában, ha megszidják őket, akkor az nekik teljesen elég ahhoz, hogy így jó útra térjenek. Aztán ksatriák, mivel nekik a büszkeség az egyik ilyen tulajdonságuk, nekik ez a nyilvános megszégyenítés. És amikor asvatámnak is levágják a haját, akkor az egy, meg az ékszereit, az egy ilyen módszer, ez a nyilvános megszégyenítés. Aztán vajisjáknak a pénz, hogy akkor pénzbüntetést kell nekik fizetni, és a sudráknak meg a verés. Hogy akkor többnyire az ami úgy átmegy nekik, hogy valami nem volt a helyén.
Semmi köpen tippes?
Igen.
Ezzel kapcsolatban, amit mondott Csita Aripra, hogy ez egy általános elv, de attól is függhet, kérdezem, hogy miért tettet követett el.
Igen.
Akkor ezt valahogy párhuzamba hozni a kettőt.
Hát ott Asvatthámán, hogy emlékszel a történetre, akkor ott akkor egyből azt mondják, nem emlékszek meg pont a beszélgetésre, de akkor ott valaki mondja, hogy meg kell ölni, igen, hogy öljétek meg. És akkor utána mondják, hogy ez nem az a dharma, mert ugye egy brámana.
és még nem is úgy viselkedik, mint egy brahman, akkor se lehet megölni.
Ha jól tudom, akkor Krishna is azt mondta.
Igen, Krishna is azt mondja,
hogy... Krishna azt mondja, hogy öld meg.
Igen, és Draupadi mondja, hogy nem, mert a tanítónknak a fia.
És akkor csinálja azt, hogy levágja a haját, és szemlézik. Mert akkor igazából meg is ölte meg, nem is ölte meg.
És ez a legdurvább egy brahmannak, amikor szemlézik, tehát valahogy...
Igen? Hogy fogadalmat tett valahogy, mert megölik. És akkor utána meg akart jönni, és akkor mondta neked, hogy
megölik a haját. Igen, ez egy olyan szintű dolog egy brahmannak, mintha megölnék.
Igen.
Ez volt, aztán a szigorúságra, ugye, mert nálunk mindig ez van, hogy mennyire vagyunk szentimentálisak ezzel a témával kapcsolatban, és ez azért fontos ezt így megbeszélni, meg egy jó perspektívában látnunk, hogy ne az legyen, hogy a bakták így fölháborodnak. Ne az legyen, hogy a bakták így fölháborodnak ettől a témától, hanem úgy megfelelő hangulatban tudjuk átadni, hogy szóval ez a mi érdekünk, a közösségnek, szóval ez a védelem, és ez igazából ezek a törvények, ezek mind Krishnát képviselik. Szóval ez mondja, hogy Krishna a büntetés igazából, és ez egyfajta ilyen megváltás, egy ilyen jóvatétel és megtisztulás. Tehát ez egy ilyen, olyan, mint a vezeklés. Tehát gyakorlatilag, hogy az ember vezekel, akkor azért vezekel, hogy megtisztuljon. Szóval amikor valakinek van adva egy ilyen lehetőség, ugye, szóval ez egy ilyen lehetőség arra, hogy megtisztuljon. Ugye, szóval ez egy ilyen kegy igazából, mikor van adva egy ilyen lehetőség. És az is egy ilyen, hogy sokszor azt is olvashatjuk, hogy ha valaki megfelelő tudatban van, akkor megköszöni ezt. Tehát amikor meg van büntetve, akkor ő megköszöni ezt a dolgot, meg hálás ezért. Igen, aztán Krishna mondja, ugye Arjunának is ott kell, a szigorúságról, amikor olvastam, akkor ott az volt egyik példa, hogy Krishna is nagyon szigorú volt Arjunával. Arjuna ő panaszkodott, hogy hát nem fog harcolni a rokonaimmal. De Krishna mondta, hogy hát mindenféle érzelmi okokat felhozott, és akkor ugye, nekünk is ugye mindig ez van, hogy egy csomó érzelmi dolog van, amiért nem akarunk valamit megcsinálni, ugye, vagy valakit megbüntetni. De akkor van a dharma, ugye, és az egész Bhagavad Gita erről szól, hogy Arjuna, ugye Arjunára valahogy így hatással lettek az érzelmei, és akkor Krishna próbálja meggyőzni, hogy akkor ne az érzelmek szerint cselekedjen, hanem próbáljon a dharma szerint cselekedni, és szedje már össze végre magát, és ne úgy viselkedjen, mint egy anyám asszony katonája. Szóval, hogy ez... Jó, akkor köszönöm szépen, folytatjuk.
Jó, akkor az első, van pár dolog, amit meg kell beszélnünk. Az első az új tanácsadói rendszer.